Urunk Istenünk, olyan csodálatos Isten vagy, olyan csodálatos minden teremtésed, és olyan csodálatos a te gondviselésed is. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hogy elveszünk a bűneinkben. Köszönjük, hogy egy megoldást kínáltál nekünk az érdemteleneknek. Köszönjük, hogy ez a megoldás, ez egy születés volt, egy olyan születés, amelyre most is emlékezünk. Köszönjük, hogy megszületett Jézus, a te fiad. Köszönjük, hogy az ő születése számunkra azt jelenti, hogy megnyitottad a mennyeknek kapuját. Istenünk, annyi minden van, ami foglalkoztat bennünket. Oly sok nehézség, gond, fájdalom. Kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy tudjuk azt, hogy minden nehézség közepette is te vársz ránk, és azt várod tőlünk, hogy mi is várjuk Jézusnak az eljövetelét. Köszönjük, Urunk, hogy ebben biztosak lehetünk. Add, hogy mindig erre tekintsünk. Ámen.
Oké, a gyerekeket fogunk most engedni gyerekórára, tanítókkal, akik készültek. Nagyon jól látni mindenkit ma reggel. Köszöntök a Sarok családnak. Jó látni mindenkit, együtt lehetünk a kávézóban, és együtt ünnepeljünk az Úr Jézus Krisztust. Ma ünnepeljünk advent negyedik vasárnapot. Negyedik vasárnap. Gábor, köszönjük, hogy meggyűjtötted a gyertyát. Közel vagyunk, ugye? Pontosan egy hét múlva megünnepeljünk a karácsonyt. Pontosan egy hét múlva. És nekünk egy hetünk van megszerezni még az ajándékokat a szeretteinknek. Tehát Mátével beszéltünk ma reggel, megvásároltuk, minden ajándék megvan nekünk. Aki még nem vásárolt be mindent, akkor hajrá! Egy heted van, ugye mindenki világszerte most ezen gondolkodik. Mit vegyek a szeretteimnek? Mit vegyek az édesapámnak, vagy az anyukámnak, vagy a társamnak, vagy barátaimnak, a gyermek, mit vegyek neki? Mi az, aminek nagyon örülne neki? Minek neki van szükség, és gondolkozunk ezen. Néha eltaláljuk, néha nem. Tüninek sikerülni szokott, hogy jaj, pont eltalálta, de jó, igen. Tehát gondolkozunk sok szeretettel, mi az, amit én tudnék venni a szeretteimnek ezen a karácsonyon. De fel kell tennünk azt a kérdést, hogy honnan jön ez a szokás? Honnan jön ez a gondolat? Honnan jött ez az egész, hogy mi azon gondolkodjunk folyamatosan karácsonykor, hogy valamilyen szépet akarok venni, egy nagyon nagy ajándék, sok szeretettel a szeretteimnek. Honnan jön ez a szokás? Honnan lett a karácsony, ez az ünnep, hogy mi így kifejezzünk a mi szeretetünk egymásnak, hogy veszünk ajándékokat? Hát karácsony egy keresztény ünnep. És azért mondom ezt, mert sokaknak ebben a világban ezt nem tudják. Bemenjünk a bevásárló központokban, dugig vannak emberekkel, vásárolják ajándékokat, de legyünk őszintén, egy posztkeresztény társadalomban élünk, és a legtöbb ember nem is tudja, hogy a karácsony az gyökerezik vissza a kereszténységben. Sokaknak ez csak a szeretet ünnepe, és adjunk ajándékot egymásnak. De nem tudják, hogy honnan jött ez a gondolat. Karácsony erről szól, mert a kereszténység erről szól. Ez egy szokás, ez egy ünnep, ez egy hagyomány, mert az egész kereszténység arról szól, hogy Isten, ő adta a legnagyobb ajándékot nekünk, a legnagyobb szeretettel. Erről gyökerezik vissza az egészet. És mi csak ezt tovább akarunk adni másoknak? Mi a legnagyobb ajándék, amit Isten adott nekünk? A legnagyobb szeretettel. Mi a legnagyobb ajándék? Nézzük meg. János 3:16. Ismerjünk ezt a verset. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ma erről a csodálatos versről szeretnék beszélni. 4 rész lesz az én prédikációmnak, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Menjünk az Úrhoz, és imádkozzunk. Kérünk, hogy ő szóljon hozzánk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ezen a reggelen tudunk az Úr Jézus Krisztus ünnepelni. Hogy ő volt a legnagyobb ajándék. És szeretnénk megköszönni neked, a mi atyánk, hogy te őt adtad nekünk. És te látod, hogy milyen nagy szükségünk van ma reggel, hogy ez a jól ismert vers életre keljen a mi lelkünkben. Te látod, hogy a mi szívünk olyan kemény tud lenni, olyan hideg tud lenni. Kérünk, hogy küld el a szent lelkedet, és puhíts meg a mi szívünket. Tölts be a te szereteteddel. Engedj, hogy a szent lelkedet itt legyen köztünk, hogy valóságra váljon, és megértjük, hogy mi a lényeg ennek az egész karácsonynak. Kérünk, hogy így légy velünk, légy mindenkivel, aki a streamingelésen keresztül nézi, és különösen kérünk Takács Deli Saroltának ott a gyógyuló intézményben, ahol ő most van. Köszönöm, hogy jól van, de kérünk, hogy tovább is gyógyíts meg őt. Kérünk, hogy légy vele, különösen, hogy ő is tudja befogadni a te üzenetet, és úgy érezze, hogy de most személyesen szólsz hozzá. Engedj, hogy mindannyiunk azt tudjunk átélni, hogy de személyesen dolgod van velünk. Kérünk, így szólj hozzánk. Kélek különösen ne engedj, hogy én akadály legyek ennek. Segíts nekem a te szent lelkeddel, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Nézzük meg az első pontot, mert Isten úgy szerette ezt a világot. Miután az Isten megteremte ezt a világot, ugye, ő kijelentette, hogy jó. Nagyon jó lett a teremtés. Ugye miután a hegyeket megteremtette, a tengereket megteremtette, a tengerpart, a fákat, a virágokat, a növényeket létrehozta, és miután megformálta a különböző állatokat, a madarakat, a halakat, különböző színekkel, formákkal, nagyságokkal, el tudom képzelni, hogy az Isten, mint egy festő, miután lefestette egy gyönyörű szép képet, jól mondom, Pani? Egy hátradől a festő, és azt mondja, oh, ez tényleg jó, ez tök jó, nekem nagyon, nagyon szép lett. Különös az a zebra, az nagyon jó, az a csík, az nagyon jó. Hogy a vízesés, de szép lett az a vízesés. És Isten gyönyörködött a teremtett világban. Nagyon szép lett. Az Isten nagyon szereti ezt a világot. És gyönyörűen megteremtette nekünk, ugye? Milyen nagy dolog a Balatonra menni nyáron és fürdeni nyáron. Milyen jó. Vagy a hegyekbe menni télen síelni. Vagy az ősz, amikor a leveleknek a színei változnak. Milyen gyönyörű az. Vagy a tavaszi virágzás. Wow, lenyűgöző szép ez az egész világ. De ez a vers nem erről szól. Ez a vers nem erről szól. Az a szó, hogy világ, az Isten szeretett ezt a világot, az a szó arra szól, hogy azok az emberek, mi, akik élünk ebben a világban. Ez mindenkiről szól. Ez a vers rólunk szól, mert az Isten szeret minket. Ez a vers arról szól, hogy ő szeret minket. És minden egyes embert szereti az Isten. Mert minden egyes ember, mindannyiunk az Isten képmására vagyunk teremtve. Mindannyiunk egy kuriózum vagyunk. Most megint nézek a Pannira, ugye? Mindannyiunk egy kuriózum vagyunk, mert csak egy van a Panniból, ugye? Mindannyiunk egyéni és értékesek vagyunk. Szoktunk erről beszélni, mert annyira fontos, hogy úgy tekintsünk egymásra, C.S. Lewis, úgy tekintsünk egymásra, hogy ahogy milyenek leszünk a mennyben, olyan, mint egy angyal. Egy kuriózum, egy értékes, egyéni darabok vagyunk, és az Isten ismer mindannyiunk személyesen. Azért énekeltük az ének az előbb. Az Isten ismer minket személyesen. Nem régen hallottam, hogy minden télen megszámolták valahogyan, fogalmam is, hogy hogyan, de azt mondták, hogy minden télen egy szeptillió hópehely esik a világba. És itt vannak ezek a szép hópehelyek körülöttünk, ugye? Mi az a szeptillió? Az 24 nullával. 24 nulla. Ennyi hópehely esik a földön, és hiába mindegyiknek van hat ága, most ezek nem annyira jó, mert ezek hasonlítanak egymásra, kivéve egy. De a hópelyek igazán egyik sem hasonlít a másikra, pedig 24, egy szeptillió hópely van a világon. És egyik sem hasonlít a másikra, azt is megállapították. Csodálatos, ez Isten így teremtett minket, nincs is 21 szeptillió ember a világon. Nagyon messze vagyunk attól, de különlegesek vagyunk. És ez így, Isten így lát minket. Szóval, hadd kérdezzem, úgy tudod olvasni ezt a textust, menjünk vissza a János 13-6-hoz, hogy személyesen veszed. Hogy személyesen be tudod tenni a de nevedet ebben a versben, mert ez a vers, ez neked szól. Tudtam, hogy a Levi itt előre fog ülni, tehát készültem, hogy a Levinek ezt elmondom. Jó, próbáljunk a Levivel, jó? Tehát Levi, mert ez Isten úgy szerette a Levit, hogy az egyszülött fiát adta a Levinek, hogy ha a Levi hisz ő benne, a Levi ne vesszen el. Ez neked szól. Siti Zoli! Látod én? Látsz engem? Integessél, mert tudom, hogy a másik... Látsz? Integess! Szia Zoli! Akkor ez neked szól, jó? Mert az Isten úgy szerette a Zolit, hogy az egyszülött fiát adta a Zolinak. Hogy a Zoli hisz ő benne, a Zoli ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Jó? Ez a vers erről szól. Az Isten azt mondja, hogy személyesen vegyünk. Személyesen vegyünk ezt az egészet. Az Isten egyénileg ismer minket, és a legcsodálatosabb, legtökéletesebb ajándékot adott nekünk. De ugyanakkor miért olyan nehéz elfogadni ez az ajándék sokszor? Azért, mert ez a világ nem olyan most, aminek volt, amikor ő megteremtette ezt a világot. Azt olvasunk, hogy miután Isten megteremtette ezt a világot, az első pár bűnben estek, és egy kicsivel később elterjedt a bűn, és az Isten a következő mondat, még a Biblia elén, nézzük ezt meg, Elvira. Első Mózes 6. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy az embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. A Biblia elején már mondja, a világ radikálisan megváltozott rögtön a Biblia elején. És mi ebben a bűnben esett világban születtünk. És mi tapasztaljunk a saját bőrünkön, a saját szívünkben, mit jelent bűnben születni. Mindannyiunk úgy születtünk, és igyekszünk függetlenül élni Istentől. És úgy élünk az életünk, mintha Isten nem is létezne. Hátat fordítottunk Istennek, és mi fellázadtunk ellene. És emiatt a legtöbb ember ma is úgy éli a karácsonyt, hogy ez csak a szeretet ünnepe. Szeressünk egymást, és nem foglalkozunk az Istennel. A karácsony semmi köze a kereszténységhez, vagy az Istenhez. És elfelejkeztek az első és legnagyobb ajándékozóra, aki szeret minket. De az Isten szeretettel utánunk jött, hogy újra tudjon szeretett kapcsolatban élni velünk. És az Isten emiatt a legnagyobb ajándékot készített nekünk. És mi az, amit ő készített nekünk? Az ő egyszülött fiát. És ez a második pont. Nézzük meg, hogy az ő egyszülött fiát adta. Most mit jelent az, hogy az Isten az ő egyszülött fiát adta értünk? Ez miért a világ legnagyobb ajándék? Isten tudta, hogy a legnagyobb szükségletünk nem az, hogy valaki eljöjjön a világba, és hogy profétálja nekünk, és beszéljen csodálatos, hogy milyen csodálatos az Isten. Isten azt mondja, hogy nekünk nincsen arra szükségünk, hogy valaki tanítsa nekünk, hogy kell élni, és arra van szükség, hogy legyen valaki egy példaképen, hogy hogy néz ki. Az Isten tudta, hogy a legnagyobb szükségünk az, hogy szükségünk van egy megváltóra. Egy megváltóra, aki eljön, és helyre állítsa a mi kapcsolatunk Istennel. Mit jelent, hogy Jézus Krisztus ennek a világnak a megváltója? Az mit jelent? Márk 10.45, a Lukács verziót olvastunk fel az előbb. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja a váltságó sokakért. Jézus Krisztus azért jött, hogy feláldozza magát, ez amit jelent megváltónak lenni. Megváltson minket, helyreállítson a mi kapcsolatunk Istennel. Most ez mit jelent, hogy Jézus megváltott minket, mint egy szolga? Mivel mindannyiunk bűnösek vagyunk, bűnös emberek vagyunk, és az Isten igazságos, az jelenti, hogy mindannyiunk nagyon bajban vagyunk. Nagyon nagy bajban vagyunk. Megérdemeljünk az Istennek a jogos büntetés és jogos ítéletét. És Jézus azért jött, hogy ő magára vegye az Isten jogos ítéletét. Jézus Krisztus azért jött, hogy ő kifizesse a mi adósságunkat Istennek. Mi tartozunk Istennek. És Jézus Krisztus azért jött, hogy az életét adja értünk. Meghalt a kereszten értünk és miattunk és helyettünk. És a Biblia azért hívja Jézus Krisztus az Isten báránya. Az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Amit azt jelenti, hogy Jézus vére által mi megtisztuljunk. Ő megtisztított minket, vagyis helyreállította a mi kapcsolatunk az Istennel. Van egy nagyon jó barátunk, többen ismertek az ő neve Mabel, és onnan ismertek őt, mert ő zongorázott nekünk a karácsonyi koncerten. Egy professzionális zongorista, gyönyörű szépen zongorázik a Mabel. Ő maláziai. És úgy nőtt fel a Maláziában, hogy nem tudott semmit a kereszténységről. De amikor ő kezdett kapizsgálni, és kezdett megérteni a kereszténységet, rögtön azt mondta, hogy hú, ez a kereszténység, ez nagyon-nagyon más. Maláziában nekünk rengeteg istenük van, és ez az istenük, mindegyük kérnek valamit tőlünk. Hogy mi hozunk egy ajándékot neki, vagy hozunk valamint áldozat ezek az isteneknek. A kereszténység teljesen más, ez az egyetlen vallás, ez Isten nem kér, hogy mi hozzunk valami neki ajándék, hogy az Isten adja egy ajándék. Isten az, aki tesz valamit értünk. Igen. Rögtön rájött a Mabel, az óriási különbség, rögtön rájött a lényege a kereszténység és minden vallás között. Hatalmas nagy különbség van. Jézus Krisztus eljött a világba, és azt állította magáról, hogy ő és az Isten az egy. Ő az Isten egyszülött fia. És Jézus Krisztus nem egy mitológia figura, nem egy legenda, vagy egy kitaláció, ő valójában eljött a történelemben, mint az egyetlen megváltó ennek a világnak. Ő az igazi hős ennek a világnak. Ő az, aki igazán feláldozta magát, értünk. Ő a hős. Most ebben a mai nyugati társadalomban, ami nagyon távol került Istentől, sokan szoktak azt gyakran mondani, hogy nem tudnak olyan Istenben hinni, aki megengedte, hogy az ő saját fiát megkínozzák. Nem tudom, hogy hallottátok ezt, ezt többször hallom emberektől. Én olyan Istenben nem tudnék, és nem is akarok olyan Istenben hinni, aki megkínozta az ő saját fiát. Milyen Isten lehet ez? Nem tudom, ez milyen érzés vált ki benned, de nekem nagyon szomorú azt hallani. És biztos nagyon-nagyon szomorú az Istennek hallani. Hogy az Isten nem kímélt az ő saját fiát, és szeretetből adta az ő fiát, és ez a legnagyobb szeretet, és valaki kicsavarja, és felhasználja ellene, és vádolja, hogy te milyen gonosz lehetsz, hogy így bántad a saját fiaddal. Milyen szomorú lehet Istennek, hogy valaki kifordítja, és használja ellene az ő szeretetet. Én, mint az édesapja Hajninak, aki itt ül, vagy csengének, gondolkozok azon, hogy ha nekem kellene hozni egy döntést, hogy vagy megkínozzák Hajnit, vagy a csengét, vagy hogy elveszene az egész világot. Milyen döntést hoznék? És hála is, hogy nekem nem kell hozni ilyen döntést. Én el se tudnám képzelni hozni ilyen döntést. Oké, kínozzátok meg Hajnit. És akkor üljetek meg. Egy apa szeretet ez nem engedheti meg. De az Isten ezt megtette. Az Isten ezt megtette. És ez volt a legnagyobb szeretete, amit Isten tett értük. Ez egy tökéletes ajándék. Róma 5:8 így mondja. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ez volt az Isten a tökéletes ajándék. Tökéletes igazság és tökéletes szeretet egyszerre jelent meg. És az Ószövetség segít nekünk megérteni, hogy az Isten hogyan kínlódhatott ezzel az egésszel, hogy megengedte, hogy megöljék az ő fiát. Az Ószövetségben van egy jelenet, amikor Ábrahám készen volt feláldozni az ő fiát. És Ábrahám felajánlott az ő fiát Istennek, és kész volt megölni az ő saját fiát. De nézzük meg, hogy amikor kivette a kést, Isten beleszólt, és mit mondott Isten Ábrahámnak? 1. Mózes 22-ben. De ami kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám! Ábrahám! És ő így felelt. Itt vagyok. És az angyal így szólt. Ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a de egyetlenedet. Az Isten, mint a mi atyánk, ő nem csak felajánlotta az ő fiát. Ő végig megengedte, hogy a kést hozzák az Úr Jézus Krisztusra, és megölik. Az Isten nem csak felajánlotta, és megtette, megengedte, hogy ő legyen az engesztelő áldozat a mi bűnénkért. Mi az, amit az Isten kér tőlünk, hogy akarja, hogy mi fogadjunk az ő ajándékát? És ez a harmadik pont, menjünk vissza a harmadik pontba, hogy aki hisz ő benne. Ez a legrövidebb négy közül. Aki hisz benne. Ennyi hit, ennyi. De mit jelent hinni Jézus Krisztusban? Mit jelent hinni Jézusban? Például, ha én adok egy ajándékot Levinnek, megint kiszúrom a Levit, ha én adok egy ajándékot Levinnek, akkor ez az ajándék mikor lesz az övé? Mikor lesz az övé? Ha ő elfogadja, ugye, és csak akkor lesz az övé, ha ő ezt elfogadja. Azt mondja, és akkor itt hagyja, akkor nem az övé. Tehát hinni Jézusban annyi jelent, hogy el kell fogadni az Isten ajándékát. De Jézus Krisztus, hogyan fogadjuk őt el? Úgy, mint bármilyen ajándékát megköszönjük, és ennyi. És ez, amit az Isten elvár mindannyiunktól, hogy a szívünkben hálával, hálásak vagyunk az Istenért. Hogy ő magára vette magára vette azt a büntetést, azt az ítéletet, azt az átok. Ő szenvedett helyettük. Én megérdemeltem, de a Krisztusra van téve. És megköszönöm, hogy ő ezt megváltott engem az ő vérével, és kifejezem a bizalmamat Jézus Krisztus iránt, és megköszönöm, hogy ennyire szeret. Kérdés az, hogy ez ilyen könnyű? Ez ilyen könnyű? Vagy inkább ilyen nehéz? Könnyű vagy nehéz? Könnyű vagy nehéz elfogadni ilyen nagy ajándékot? Kérdezem. Könnyű, mert csak őszinte kell lenni, és alázatosnak kell lenni. Köszönöm. Őszinte és alázatos. De nehéz, mert pont ez a legnehezebb dolog a világon. Őszinte lenni, és alázatosnak lenni. Miért nehéz? Mert mi nem szeretünk őszinte lenni, beszélni a mi hibáinkról, beszélni a mi szégyenünkről, és mindig keresünk valamit, hogy felmutatjuk az Istennek, hogy én megérdemelem a te szeretetet. Büszkék vagyunk. Ez a legnehezebb dolog a világon, mert mi hiszünk, hogy mi jó emberek vagyunk. Értékesek emberek vagyunk. Megérdemeljük az Istennek a szeretetét. Nem vagyunk őszinték, se alázatosok. És emiatt nagyon, nagyon nehéz. A bűneink és a szégyen miatt könnyű azt gondolni, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, de velem nem foglalkozik. Isten szeret mindenki mást, szép ez a világ, de velem nem bánik. Nem is biztos, hogy ismer. Ő olyan nagy, én csak olyan vagyok, mint egy porszem, egy hangya, hát nem is ismer, nem is törődik, nem vagyok fontos én neki, és sőt, olyan sok szenvedés van ebben a világban, olyan sok probléma van, miért nem segít? Többször kiáltó segít, hol van az Isten? És tudod, mi az, ami sokkal őszintébb, amikor mi kezdünk hibáztatni és Isten, az sokkal könnyebben jön, és ez az igazi, így néz ki az életünk inkább. Hibáztatjuk az Istent. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy Isten engem szeret. Ha ezzel küzdesz, én teljesen értem. Én kérlek, hogy őszintén és alázatosan fejezd ki, hogy szeretnél hinni, segíts az én hitemnek. Múlt héten beszéltem valakivel, aki már több éve szolgálja az Istent. És nemrégen egy konferencián volt, és ezen a konferencián segítettek neki nagyon, hogy legyél őszinte. És vezette a népeket, vagy az embereket ezen a konferencián, vezetett imádságokkal, hogy segítette nekik őszinte lenni és alázatosnak lenni. És kérték a résztvevőknek, hogy ne csak papagáljatok a helyes választ, mert mindenki tudja a helyes választ. Biztatta őket, és segítettek őket menni az Isten elé, és kijött belőle, mint buborékok, hogy jaj, várjálek, mit is hiszek én Istenről? És kijött a lelk a legmélyebb részekről, hogy igazán a szívemben azt hiszek magamról, hogy én nem kellek senkinek. Nem vagyok fontos. Nem vagyok szeretve. Miért vagyok én itt ezen a földön? Ha én nem kellek senkinek, miért is létezek egyáltalán? Miért vagyok itt ezen a földön? És őszintén, alázatosan elsírta magát, és a könyök között könyörölt Istennek, hogy segítsen, mert én így érzem magamat. És az Isten kezdett szólni hozzá. És a Szentlélek megjelent, és valóságra vált ez az egész, és az Isten szólt hozzá, hogy valójában ismerlek, és valójában értékes vagy, és nekem kell lesz, szeretlek, és azért vagy itt a földön, mert megteremtettelek, és megvásároltalak az én véremmel, megváltottalak, az én gyermekem vagy. És akivel beszéltem, azt mondta, hogy én valamilyen csodálatos dolgot átéltem azon a nyári konferencián, és az még tart. Én érzem az Isten szeretet közel van hozzám. És ez, ami történik, amikor végre kitároljunk a szégyent, kitároljunk a bűnt, és őszinték vagyunk Istennel, végre, és ne csak papagályozunk a helyes válaszokat. Ma reggel, ha de is kéntelkedsz abban, hogy az Isten valójában szeret téged, akkor kérlek, legyél bátor. Legyél bátor, és legyél őszinte, és miután minden körülményedre néztél, és a szívedben néztél, akkor nézél Jézus Krisztusra, és nézél a keresztre. És merjél csak a keresztre nézni, ameddig nem nyugszol meg, hogy Isten engem is szeret. Pál így élt az ő életét. Nézzem meg Galata 2.20. Ebben a versben Pál elárulja titok az ő életének. És azt az életet pedig, amit én élek, ami most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, tehát Jézusra nézett, aki szeret engem. Engem szeret, aki önmagát adta értem. A kereszt az valóságra vált Pálnak, és ez volt az ő mindennapi eledel. Neked is? Ez a de mindennapi eledelt? Hogy a keresztre nézel, és meg vagy győződve újra és újra, hogy Isten engem szeret. Az Isten, ő bebizonyította az ő szeretetét ott a Golgotai kereszten 2000 év ezelőtt, és azóta nem vonta vissza. Ha keresi a bizonyítékot arra, honnan tudjam, hogy az Isten engem szeret, a kereszt a bizonyíték arra. És a Biblia azt mondja, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az az Isten gyermeké válik. János 1.12. Aki pedig befogadták, elfogadták az Isten ajándéka, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekévé legyenek. Mindazoknak, aki hisznek az ő nevében. Ilyen egyszerű a kereszténység. És mint az Isten gyermeke, az atyák most megad nekünk minden, amire szükségünk van. Ez egyik kedvenc vers a Bibliában, Róma 8.32. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Itt csak kezdődik a karácsonyi sztorit, amikor adta nekünk Jézus Krisztus. A Biblia azt mondja, hogy ha Krisztus adod neki, hogy ne ad neked mindent? És mi az, amit ő ad? Egy új okostelefon? Nem, azt nem tudom, hogy még versre néznem. De amit tudok mondani, amit az Isten ígért nekünk, ahogy ha ide egy nagy döntés előtt állsz, mit csináljak én? Az Isten azt mondja, én bölcsességet adok neked. Vagy ha egyedülnek érzed magadat, az Isten azt mondja, hogy itt vagyok. Veled, melletted, és szeretlek. Ha szenvedsz és nehéz körülmények között, az Isten itt vigasztallak. Ha gyengének érzed magadat, az Isten adja az ő lelkét neked. Mire van szükséged? És az Isten az mind megadom neked minden egyes napon. Mindent adom neked. Hála Istennek. A gyengeségénkben tudom kiáltani. És ő adja az erőt. Ha egy nehéz kapcsolatban vagy, ő megadja a szeretet neked. Megadja azt, hogy tudsz megbocsájtani a másiknak, mert neked szükséged van természet fölötti erőre. De csak kérni kell. Kérni kell. Efézus 3.20. Bíztat minket. Aki pedig minden megtehet sokkal bőségebben, mint ahogy mi kérjük. Vagy gondoljunk. Vagy elképzeljünk a bennünk munkálkodó erő szerint. Sokkal bőségesebben tudja adni minden szükséglet neked, amit el tudod képzelni. És ő ezt akarja adni neked. Csak kérni kell. Tehát Jézus betölt minket a Szent Lelkével, és mindent megváltozik. Újjá születünk. Új szívet kapunk. Tele vagyunk új vágyokkal. Kezdjük viszonozni az Isten szeretetét. És az Istennel való kapcsolat a legfontosabb dolog válik az életünkben. Ez hogy van? És nézzük meg az utolsó pontunk, és ezzel fogunk befejezni. Negyedik pont, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amerikában, és nagyon sok helyen a világon, ez a János 3.16, ez lett a legnépszerűbb vers egész Amerikában. Nézem a Lilát, nagyon jól tudja ezt. Ilyen közismert ez a János 3.16, közismert. Nem tudom pontosan mitől, de azt tudom, amikor én felnőttem, és nem is voltam keresztény, mindig ez a legnagyobb sportmeccseken, a Super Bowl-tól kezdve, a World Series, ott volt egy férfi, egy nagy ilyen parókkal volt a fején, és mindig ott ült a sportolók mögött, ahol a sportolók ültek, és ott voltak a kamerák, ő mindig ott megjelent. És ott voltak egy nagy tábla, János 3.16. És vetítettek ezt sok millió embernek mindig, és mindenki valahogy közismert, jó, János 3, jó, ott van, János 3.16. És valaki mindenki tudta, hogy mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és mindenki tudja ezt papagálni nagyjából Amerikában, hiába egy posztkeresztény társadalomban vagyunk. De most nagyon sok lelkész kerüli ezt a verset, és nem akarnak erről beszélni. Miért? Mert nagyon sokan úgy értelmezik Amerikában ezt a verset, ez a János 3.16-ot, ugye? Ha én hiszek az Úr Jézus Krisztusban, ez olyan, mint egy, hogy nekem van én tőzbiztonsági szerződés kötöttem, ugye? Ha én hiszek Jézus Krisztusban, akkor nem fogok elveszni. Nem megyek én a pokolban. Én a mennyországba fogok menni, és tök jó, hiszek, és akkor nem fogok a pokolba menni. Sokan elhittették magukkal, hogy én keresztény vagyok. De nem volt személyes kapcsolat az Istennel. Nincs személyes kapcsolat. Semmi nem változott az ő életükben. Megelégszenek azzal, hogy a menny vár rájuk, de az én földi életem semmi köze igazán a kereszténységhez. Én úgy élek, ahogy én akarok. Ez Isten úgy is kegyelmes, ez Isten úgy is megbocsájt, az az ő dolga, hogy megbocsásson. És sokan így kezdtek értelmezni ezt a verset, és sokan így kezdtek értelmezni a kereszténységet. Hát én csak hiszek, és akkor a mennybe megyek. Semmi köze az én életemhez. És úgy hívják ezt, hogy olcsó kegyelem. Úgy hívják ezt, hogy ez szabadosság. Ez egy hamis evangélium. És emiatt ugye nagyon sok embernek van egy nagyon felszínes kereszténység, és ez kialakult az elmúlt években. És emiatt, lelkészek, mi kerülünk ezt a verset, hogy senki ne gondoljon így a kereszténységről. Mit lehet erről mondani? Hogyan lehet helyesen értelmezni ezt a gyönyörű verset? Jézus azért jött, hogy mi kapcsolatban kerüljünk az Atyával, hogy örök életünk legyen, és az az örök élet, amit ő adott nekünk, nem akkor kezdődik, amikor a mennyországba kerülünk, hanem az az örök élet, az most kezdődik. Isten ad nekünk egy új szívet, és minden megváltozik, a Szentlélek lakozik a mi szívünkben. János 10, Jézus ezt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Az örök élet az nem akkor van, amikor meghalunk. Az örök élet az a most kezdődik. Egy új szívvel. És ez az új élet, ez soha nem lesz vége. Ma reggel, ha nincs új szíved, ha a Szentlélek nem lakozik benned, ha nincsen személyes kapcsolatod az Istennel, ha nem tudod biztosan magadról, hogy az Isten gyermeké vagy, lehet, hogy de csak ismered a Bibliának a fő üzenete, ismered a gondolat világában, de nem valóságos neked. És csak egy felszínen ismered az Úr Jézus Krisztus, és az nem elég. Az nem az igazi kereszténység. És ma reggel, ha itt vagy, Vagy a közvetítésen keresztül nézed ezt a prédikációt, akkor biztatlak, ha még nem fogadtad el az Úr Jézus Krisztust, mint az Isten legnagyobb karácsonyi ajándék számodra személyesen, akkor nyisd meg a szívedet őszintén. Őszintén és alázatosan, és köszönd meg az Úr Jézus Krisztus, amit ő tett, érted, és bízál benne, és nem magadban. Ne csak meneküljél egy örökévaló büntetéstől, vagy vágyál egy mennyországon, hanem most lépjél kapcsolatban Jézus Krisztussal, a mi mennyei atyánkkal. De ha itt vagy ma reggel, és már elfogadtad az Úr Jézus Krisztus, és feltételezem, hogy a legtöbben már ezt a döntést már hoztatok, akkor mi az üzenet nekünk most karácsony? Az üzenet az, hogy mi már megkaptunk mindent, amit igazán, amire szükségünk van. Ugye, mert mindent megkaptunk. Mi megkaptunk a legcsodálatosabb ajándék Istentől, a legnagyobb szeretete adta nekünk. És az igaz rólunk, akkor először szabaduljunk meg ettől a fogyasztói társadalom, amiért tele van a boltok, hogy nekem kell egy másik kis kütyű. Annyira nyomasztó menni a bevásárló központokban, hogy az emberek rohannak a materiális ajándékok után. És kell valamit. És mi még keresztények, ha nekünk igazán már mindenünk megvan, a legnagyobb dolog az el van intézve, akkor ne gondolkozzunk az, hogy mit fogok én kapni, hanem Isten arra hív minket, hogy én mit fogok adni. És az egész életed arról szól, hogy én csak adom tovább. I pay it forward. Az én életem erről szól. Én csak akarom adni másoknak. Mert az Isten küldöző egyszülött fiát és Jézus Krisztus nem hagyott semmi vissza. Ő mindent megadott nekünk. Ő a legjobbat adott. Ő saját magát adott. És most hív minket, hogy mi kövessünk őt. És az egész életünk arra, hogy én magamat akarok adni másoknak. Én akarom adni az életemet másokért, mert ő már mindent megadott. Nekem ez a karácsonyi üzenet, és legyen mindannyiunk személyesen igaz a mi életünkre. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg ezt a nagyon nagy, a legnagyobb ajándékot. Mennyi atyám, köszönöm, hogy de jelenlétedben tudunk lelassulni. És te látod a tempót, ahogy rohan ez a világ. És a legtöbb ember nem tud megállni előtted, vagy nem ismer téged. És mi el se tudjunk képzelni, hogy az milyen fáj neked. Hogy a legnagyobb ajándékot adtál, és az emberek nem visszanozzák. Ott hagyják. Nem érdekel. Nem is értik. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél a világba, ebben a sötét világba, és megajándékoztál minket saját magaddal. Milyen nagy szeretet az. Én nagyon kérlek, hogy puhíts meg a mi szívünket, különösen ezen a karácsonyi szezonon, következő hétben, hogy tudjunk igazán értékelni a karácsonyt. Én kérek, hogy könyörülj rajtunk. Vedd el a kemény szívünket. Vedd el a hideg szívünket. Tölts be minket igazi szeretettel, a deszereteteddel. Tölts be minket ez a szent lelkeddel. Hogy ez az egész narratív, amiről beszélünk, hogy ez valóságra váljon a mi lelkünkben. Hogy de valójában szeretsz minket. Gyönyörködsz bennünk. Úr Jézus Krisztus, de látod a mi szívünket, de látod, hogy ki az, aki itt köztünk ismer téged valójában. Könyörögve kérlek, hogy aki nem ismer téged, csak felszínesen, vagy tud rólad, ne engedj, hogy így hazamenjen, hogy tovább folytassa az életét úgy, hogy csak felszínesen ismert téged. Én kérlek, add neki igazi hitet. Add neki igazi bátorságot, hogy fel tudja tárolni a gyengeségét és a bűnét, a szégyent. És tud őszintén beszélni veled, és tudjon megalázni magát előtted. És csak egyszerűen befogadni téged. Elfogadni azt az ajándékot, amit te adsz neki, az örök életet. Úr Jézus Krisztus, így légy velünk. Hozd éberedést Magyarországnak, hogy minél több ember ezen az országon ismerjen téged, hogy minél több ember ezen az országon karácsonykor tud ott lenni a karácsonyfanál és a barátai, a családjával, és tudjon örülni, mert ismer téged, és a legnagyobb ajándék az övé. Így áld meg a magyar népet, áld meg ezt a sötét világot saját magaddal. Krisztus nevében. Amen.